az eredetileg a magyar nyelvű műdalirodalom kibontakozása 18. század végén versek munkásságának tükrében. Ugye ez túlságosan széles és túl sokat akar a szarka. Ezért ehelyett egy szűk szeretét lenném versegi munkásságának, a korabeli egyházi, mégpedig a páló zenei gyakorlat hatását a versegi énekelt költészetére. Az összes felelhető kézirat, illetve zenei elszólás alapján próbáltam megmosolni ezt a hatást versegire. Mi is az a magyar nyelvű énekelt dalamkövető dalköltészet, amelynek megújításában versegi központi szerepet játszott? Csak röviden egy definíciót adnék. Ez a 18. század végének, 19. elejének magyar nyelvű, a magyar nyelv verstani és kifejezésbeli megújításának tudatos szándékával megalkotott, többnyire maga zenei kultúrközegből származó, dallamokra írt énekelt költészet. Az időben elég jól behatárolható, mégpedig az 1780-as évektől az 1810-es évekig terjed. Nagyon fontos az, hogy magyar nyelvű, tehát kizárok minden magyarországi német nyelvű hivatású zeneszerző által szerzett dalt, Ben Graf, Speck, Fuss János dalait. Másik meghatározó pont, hogy dallamokra írt darabokról van szó. Mert ugye a magyar dal meghatározásánál Molnár Antal, Szabó Csibence, vagy Major Ervin, Bartali Nester eredetileg is igen foglalkoztak a magyar dallal, de mindenki a magyar nyelvűséget emelte ki, illetve zenei szempont, stilisztikai szempontok alapján próbáltam meghatározni és körülírni. Tehát én ettől eltekintek, mert az én elsődleges szempontom az, hogy a szerzői szándék, tehát a speronizmus és a dalamokra való versírás. Ez az irányzat a Nyugat-Európában is divatos volt a 18. század végén. Gondoljunk csak Rousseau, Les Consolations de ma vie című dalgyűjteményére, vagy Sperontész nevéről kapta az egész sperontizmus a nevét. Johannes Sigismund Scholze volt, Sulzer lexikonának a zenei szócikkeit írta, és több dalgyűjteményt adott ki. Mégpedig ugye korabeli népszerű, népies, egyszerű dallamokra írtak szöveget. De nagyon fontos hangsúlyozni, hogy Nyugat-Európában ennek oka és célja az érzékeny esztétika megvalósítása volt, vagyis a szöveg primátusának az elve, az egyszerű, birdasztelő dallamosságra való törekvés. Nálunk ettől eltérően ez egy kényszerű dallamkövető versírás volt, ami a magyar nyelvű zeneszerzők hiánya okozott a korba. A cél ugyanis a magyar nyelvű műdal megteremtése volt, kvázi az olasz, francia, német énekeket szerették volna a magyar nyelvűre cserélni. Nem volt mögötte az egyszerű dallamosságra való törekvéselves, sőt olyan módon még a szöveg primátusa sem, mint a nyugat-európai esztétikában. Sőt, hazánkban, mivel az ilyenfajta szövegírás a közköltészet alapvető módozata volt, énekíróink ettől elhatárolódva, fentebb stílű, bonyolultabb, elit műzenét választottak követendő mintául. Akár nyugat-európai, akár magyar hagyományról legyen szó, mindig a bonyolultabb, díszítettebb dallamokat preferálták. Tehát a nyugat-európai belül a Berlin helyett a bécsi daliskola dallamaira gondolok, magyarban pedig a közköltészeti, populáris dallamvilág helyett a Verdunkost részesítették elénk, és ugye Verdunkos dallamokra kezdtek műdalokat írni. Tehát az utólagos megzenésítéseket akkor is kizárom, hogyha ebből a korpuszból, hogyha a magyar nyelvűek, mondom, a szerzői szándék miatt. Egyébként nagyon kevés ilyen darabról tudunk, tulajdonképpen két szerzőnek, Schreier János írt 1791-ben Rányis József búcsúvételére egy hát hangszeres, tehát kamara darabot, amit aztán zongora kivonattal is közreadott. De Speck János csokonai megzenésítései, Fejfer Ferenc, hat magyar énekel, Fuss János vagy Gróf Majlárti dalai később, ugye már mind a 1820-as évektől datálható. Nagyon fontos a szerzői szándék, ugye, hogy tudatos vers és nyelvújítási célzattal nyúltak a költőink a énekelt dalok írásához. Éppen ezért, amit mondtam, a zenei stílusbeli különbségeket most nem veszem figyelembe, tehát bármilyen stílusból származik, akár klasszikus érzékeny, vagy még barokk dallamokra írtak, vagy vermunkos, hogyha a költő azzal a szándékkal írta, hogy megújítsa a magyar verskészletet, és lídet kvázi nyugat-európai mintára adjon közre, hogy a szerbik nem az zongora kísérlettel tudja énekelni, akkor ebbe a korpuszba tartozik. Hát ez a definíció. Miért van mindebben kiemelt szerepe Verseginek? Ő volt az egyetlen, aki a tudatos verstani nyelvi és esztétikai törekvéseket tükröző magyar nyelvű énekel dalok írásának írásához megfelelő zenei képzettséggel rendelkezett. Hangsúlyozom, hogy ő is írt latinul, németül, sőt görögül is egyházi éneket, de ugye itt megint csak a magyar nyelvűség nagyon fontos. És a megfelelő zenei képzettség. Mert a versújítási viták hevében a század végén mindenki hozzászólt az énekelt dalok prózódiájának pikintjéhez, hogyan kell írni, mi a helyes, de versegén kívül senki sem rendelkezett megfelelő zeneelméleti képzettsége hozzá. Tehát tényleg Földinél, Bacsányinál, Révainál, Kreskainál mindenkinél találunk erre vonatkozó elszólásokat. Pálóczi Horváth is részletesen fejtegette ugye az énekelt dalok írásának mikéntjét, de hát a zenei művetsége hiányos révén sohasem tudta elvégezni azt a munkát, amire vágyott. Csokonainál egy kicsit fordított a helyzet, őről a részletesen nem beszélek, ugye, mert... Szóval Csokonai a gyakorlatban végezte profil, vagy művelte a műdalírást, ő elméletben nem nagyon szólt hozzá, tehát zseniális, óriási zenei tehetség volt, és mindent megtett azért akkor is, hogyha hiányos volt a zenei képzettsége, hogy ilyen műdalokat adjon közre. Neki egyébként ugye három darabot sikerült, a muzsikális gyűjtemény 1803-ban jelent meg. Néha még mindig találkozom azzal a tévesen átörökített tudással, hogy ő ezek a muzsikális gyűjtemény darabjait utólag párosították dallammal, hát bizonyítható, hogy Csokonai írta a szöveget, tehát hogy nem utólagos dallampárosításokról van szó, hanem ő lavotta Haydn és Stipa dalaira írta a darabjait. Csokonainak egyébként rengeteg terve volt, de hát ugye egyrészt a halála megakadályozta, másrészt nem tudott találkozni a zeneszerzőkkel, akiket szeretett volna. Visszatérve Versegihez, hogy Verseginél a magyar műdal írásának tudatos megújítása, illetve az ezekhez kapcsolódó elméleti törekvések fokozatosan körvonalazódtak természetesen benne, de már az első közreadott értekezésében, illetve ahhoz tartozó dalalbumában határozott elméleti háttérrel támogatta és védte énekköltői munkásságát. Ez tulajdonképpen élete végéig nem változott, csak 1793-as kötete után finomította a nézeteit, illetve a további pennacsaták elkerülése véget folyamatosan felidítette a kifejezés módján. Mit tudunk versegi zenei munkásságáról? Hát az a szakirodalom sajnos eléggé régi, és Császter Elemér 1903-as monográfiója óta tulajdonképpen nem született átfogó írás versegi munkásságáról, ami ugye nem csoda, hisz grammatikus, esztéta, filozófa, filozófus, költő, író, drámaíró, tehát óriási a korpusz, és minden-mindennel összefügg, tehát nagyon nagy elvárásokat támaszt egy kutatóval szemben. A fő probléma az, hogy Császár Elemér kiadása után, ami ugye több mint 100 éves, kerültek újabb versegi kéziratok, például a közreadott Parnasszus című kézirat, ami az egyik fő dalaforrásunk, bár nagyon korai. Ugyanígy a fogságban használt kötetek, ami dalamutalásokat tartalmaznak, csak ezután kerültek elő. És bár Gálas Rezső elkezdte publikálni a darabokat, dallamot egyáltalán sehol nem adtak közre, illetve ugye nagyon nehéz elkülöníteni egyes kéziratoknál, vagyis a Parnasszusnál, hogy mi versegi darabja és mi nem, úgyhogy vannak tévedések is. Akkor számba venném a forrásokat, amelyekből versegi énekköltői munkásságát rekonstruálhatjuk. és az általa használt dallamforrásokat is mindenütt megnevezem majd, ahol felkutatható. Vannak ugye nyomtatványok, kéziratok és elméleti verstani tanulmányok. Mint mondtam, az eddigi versegi kutatások, vagyis a legutóbbiak sajnos csak a nyomtatványok itt terjedtek. A kéziratokat nem ismerték, és az elméleti verstani készulásait is hát vagy figyelembe vették, vagy nem. Tudni kell, hogy azért jó néhány tanulmány névtelenül jelent meg. Gondolok most itt az élete végén megjelent egyházi értekezésekben az Egyházi Énekről című írására, ami ezért kerülhet el tőle a versegi kutatás figyelmét. Tehát, akkor először a kottár tartalmazó nyomtatványokat venném számba. 1791-ben adta közre versegi a hat magyar énekeket Bécsben, ugye mert még nem volt Pesten ott a nyomás. A rövid értekezések a Muzsikáról című értekezéséhez. Az első éneket, ezt közben is adtam valahol, körbe jár. De az első éneket vetítem ki. 6 darab éneket tartalmaz. Itt versegi mindenütt megnevezi a forrását. Ugye itt látszik, hogy oda van írva Stefántól. Más nem, pontosan is. De Stefántól van, Stefántól, Raffaeltől és Haydntól benne egy-egy darab. Illetve 3 Stefántól, többi Haydntól és Raffaeltől. József Anton Stefánról biztosan mindenki sokat tud, úgyhogy nem fogom ragozni hosszasan. Tehát a Számunk Deutsche Lieder című bécsi darabunk négyrészes sorozatából 3-nak Stefán írta a dallamait. Ugye általában Karl Rammler Lírische Blumenlese című antológiáját használta, ami akkorban rendkívül népszerű volt. Stefán vagy megnevezte, vagy nem, tehát teljesen változó, hogy hogyan használta fel a Rammler antológiájában található verseket. Rammler nem adta közre, ugye a szerzők neveit, ezzel határozott célja volt. Ugyanis azt mondta, hogy a befogadók az alapján olvassák a költeményeket, tehát mint ma is a költők neve alapján ítélik meg. Rammler ezt szerette volna elkerülni, és az előszóban ugye világosan kifejti, hogy ő ezért nem adja közre a költők neveit. Most Stefán, tehát ugye többszörös sem, meg volt, ami már előzőleg megjelent, tehát Stefán vagy tudta, vagy nem, hogyha tudta, akkor azért ő odaírta, hogy mely költőtől származik a darab. Ez csak azért fontos, mert versegi is Stefán alapján dolgozott, tehát versegi is vagy tudta, hogy kinek a versét fordítja le, vagy nem. Haydnnak a 2012 darabot adott ugye közre, 1781-ben és 84-ben. Versegi csak az első 1781-es Haydn kötetet használta, hát valószínűleg a 84-eshez nem jutott hozzá. A Számunk Deutsche Liederről még annyit, és ez nagyon fontos kitétel, hogy a harmadik kötetet azt Karl Friebert és Leopold Hoffmann darabjai vannak a harmadik kötetben. Versegi ezt egyáltalán nem használta. Most felmerül a kérdés, hogy vagy nem jutott hozzá, de inkább én azt gondolom, hogy ennek a dallamvilága olyannyira elült a Stefánitól, tehát ugye Friebert és Hoffmann elsősorban egyházi zeneszerzők voltak, és ezek végtelenül egyszerű dallamok a bécsi dalstílushoz képest. Tehát valószínűleg két feltételezésem van, mondom, hogy vagy nem jutott hozzá ehhez a harmadik dalalbumhoz, vagy a stílus miatt maga kizárta, és ezért nem használta föl. Tehát 1791 után, ugye ez volt az első föllépése, ezzel a zongora kísérletes dalalbuma. Bocsánat. Aztán következnek a korabeli folyóiratokban megjelent publikációi. 1792-ben a Kassai Magyar Múzeumban ismét közreadott 2 kottát, a 6 magyar énekeket ismételte meg, és 95-ben az Urániában. Hát ez egy nagyon izgalmas rész, igazából egy krimihez hasonló a nyomozás. Az Urániában elvileg megjelent a Rózsához című darabnak a kottája. Én ezt egy Molnárra mondta utalásából tudom, de az Uránia példányát, amit használtam, a vers, amit a versegi is használt a fogságba, és majd nem sokára látni fogjuk, abból ki van metszve a kéz, a kotta, tehát abban volt egy lekötött kotta. A probléma az, hogy az összes többi, ami hozzáférhető Magyarország területén, 7 uránia példány van, abból csak egyetlen egyben van még kotta bekötve, 6-ban nincs. És hogy mi lehet ennek az oka? Ez ugye sajnos minden darabnál így külön-külön utána kell járni a dolgoknak, persze ez az izgalom benne. Én azt gondolom, hogy ugye az urániát Verseghi 1794. december 11-én Verseghit fogták el, ugye, a Martinovics fél összeesküvés miatt, felségsértés vágyával. Az Uránia pedig 95. március-áprilisában jelent meg. Tehát ő már ugye Budán ült a várfogságban. Most Pajor Gáspárnak vagy és Kármánnak rizikós lehetett volna egy felségsértéssel elítélt költőnek a darabját közreadni, akkor is, hogyha névtelenül jelent meg, mindenki tudta, hogy csak Verseghi képes ilyenre. Tehát én azt gondolom, hogy az Urániában összesen 2 darabba kötöttek be kottát. Ez csak azért fontos, mert kérdés, hogy hogyan, mit terjedt ezután, tehát mennyire volt hozzáférhető. A Verseghinek bejuttatott saját kéziratba, kvázi a tiszteletpéldányba, amit a börtönbe bejuttattak neki, és amit ő aztán kéziratként használt, körülírva a lapok széleit. És hát gondolom Pajor vagy Kármán, tehát egy saját példányban van még. Tehát több helyen nincs is nyoma a kimetszésnek, tehát oda nem volt bekötve. Visszatérve a kitérők után. Ezután következik a 9 évi várfogság. Verseghi 1803 végén, augusztusának végén szabadult. 1800 a fogságban folyamatosan dolgozott. 97-től, tehát 96 őszétől a Spielbergben már hivatalosan is kaphatta könyveket, tehát ő akkor profin megtanult franciául, olaszul, angolul, és a korabeli nyugat-európai irodalmakat eredetiben olvasta. Szabadulása után 1804-ben közreadta a Rikóti Mátyást, ennek a függelékében 4 darab magyar fordítást a Varázs Fuvolából. 2 árja, egy kórus és egy duett van ebben. 1806-ban következik a Magyar Aglája című gyűjteményes kötete, ebben 20 dal kottáját közölte mellékletben. Nyilván anyagi okokból csak a dallamot, tehát itt nincsen zongora kíséret hozzá. A Magyar Aglájában már mindenütt zeneszerzők megnevezése nélkül látjuk a dallamot, tehát már nem írja oda, hogy kitől vette a darabot. Aztán következik, 1807-ben újabb zongora kísérletes dalabomot adott közre Magyar Hárfás címmel, 2 füzetben, az első rész az teljes, mert 6 darabot tartalmaz, a második az 4, tehát ugye 4 darabot nem illet közreadni. A Magyar Hárfásra akkor majd kicsit később. És ezután elhallgatott anyagi okokból, tehát a poézis művelését abba hagyta, a levelezésében nyomon követhető, hogy miért, tehát nem volt ugye anyagilag profitálva, és meg kellett élnie. Korrektúrázásból élt meg, ezért ezután jöttek a drámafordítások, tehát ami piacképes volt, olyan dolgokat írt és fordított. Élete végén, 1819-ben felvette a kapcsolatot, pontosabban Horváth János veszprémi püspök vette föl vele a kapcsolatot, fölkérte zsoltárok fordítására, illetve Horváth János nagy zenebolond volt, a zenerajongó, és egyházi énekek írására versegít. És ez az utolsó, tehát 1807-ben van a Magyar Hárfás, és ezután következik egy hosszú szünet, és 1820-ban az egyházi értekezések és tudósításokban, ez az első magyar nyelvű teológiai folyóirat volt, ami 20 és 24 között jelent meg, megjelent 3 egyházi ének, Zeller József budavári karnagy megzenésítésében. Hogy miért tartom mégis dalamkövető versírási vonnak, illetve átmenetileg ezt a 3 darabot, arról majd később. De ezek a nyomtatványok. Ugye, ja, ez az egyházi énekek is névtelenül jelentek meg, mert Horváth János ragaszkodott ahhoz, hogy minden tanulmány és minden darab névtelenül jelenjen meg, hogy a szerzők ne a saját dicsőségük, hanem az egyház dicsőségére dolgoznak. De körülbelül mindenki tudta, hogy milyen tanulmányt kiírt. Akkor a kéziratokról. Az első autográf azokról a kéziratokról, amik a Magyar Hátrásnál hozzá lapoztam. ez a magyar hárfás, az 1807-ben közreadott darab. Itt az elsőt, ez egy verbókos, aztán erről nem tudom, lesz egy idő beszélni, hát a verbókos egyáltalán nem preferálta a verseit, tehát hogy élete végén divatból, vagy nem élete végén, szabadulása után visszatért hozzá, ez egy érdekes kérdés. Fölismerte, hogy nem kerülheti el a verbunkost, de akkor már rendkívül népszerű volt. Ugye csak a 9 év ott a távolban mindentől, teljesen elhatárolta a fettől. És akkor itt jönnek a kéziratok. Tehát azok a kéziratok, amik dallamokat tartalmaznak, ha számba vesszük. A legelső autográf kézirat is ilyen, ez egy 1780-ból való levél, amit Kreskainak írt versegé, ez később felhozlán, azt látom, ehhez majd visszatérek, ez két áriát tartalmaz. A következő 1781-es Parnasszus kézirat, akkor itt a részeit szeretném, hogy milyen részeket tartalmaz. Ez a kézirat a korabeli vegyes gyűjtemények közé tartozik. Tehát olyan, minden szempontból vegyes a gyűjtemény. Felsége nem csak a saját darabjait vette bele, hanem névtelenül más szerzőkét is. A csoportosítást, a kézirat négy részből és két toldalékból áll, ezek a felsége tematikus alcímekkel látta el. Az első része a deszkripciók, vagyis leírások, ebben főleg faludi énekek és aztán saját énekei találhatók. A második rész poéták históriáiból, hát ez nagyon izgalmas, ez is egy külön téma, itt heroida áriákat találunk. Barokk érzékeny, tehát szabálytalan strófikus dallamokat használt föl versegi. Hát én rengeteg embernek körbeküldtem, még nem találtuk meg a zeneszerzőt, hát hogy honnan, milyen forrást használt versegi, nem tudom. A harmadik rész ájtatos énekek. Erre majd ugye a páros résznél szeretnék visszatérni, hogy milyen ájtatos énekeket is tartalmaz a kézirat. A negyedik rész egyenlített szerzések, ezek a, ja, mert ugye mást írt ide és mást, amikor kiírja a részek neveit. Itt különfélék vannak, ezek a korabeli népszerű közköltészetének titulált darabok. Az első toldalék, mely magában némely különféle nyelveken lévő szerzéseket foglal, hát ebben a legkülönbözőbb, itt idegen nyelveken, latin, német, és mondom görög nyelven írt egyházi ének is van, tehát egyházi darabok, és obszén, németül rengeteg obszén darab olvasható, hogy érzékeny ének darabokra. A szerzőt én nem tudom megmondani. Tehát én azt gondolom, hogy ezt versegi írhatta, mert hogy honnan szedne tényleg nagyon-nagyon obszén szöveget, vagy miért másolna ki ilyen mondjuk egy heroida dallamára, hát ez jó kérdés. Tehát az ilyen darabokat tartalmaz, az utolsó pedig új áriákat és azokra szerzéseket foglal magába. Ez az utolsó rész. Ez már Stefán és Haydn dallamaiból vett dallamok. Ott tartalmaz. Itt az első rész után, ezt azért szeretném megmutatni. Áriák, melyekre az első és második, harmadik, ötödik nótájukon kívül lehet énekelni. Tehát szokás szerint más-más dallam mintákat is ad ugyanahoz a strófához. Mármint a dallam használathoz. Itt a második éneknél, azért mutattam, mert a második résznél, hogy milyen egy ilyen heroida típusú ária, hát elég egy pillantás. Szerintem gyönyörűek egyébként. Tehát itt versegi közül egy prózai bevezetőt, leírja a történetet, amit Ovidiustól vett, aztán jön a dallam, pontos filológiai meghatározást ad, hogy a forrásról, hogy mégis kíváncsi az olvasó, akkor hol fér bővebben hozzá, és aztán következnek az áriák. Mindenütt sortjadalés, vagyis majdnem mindenütt sortjadalés nélkül jegyezte ugye le a darabokat szokásnak megfelelően, papírtakarékossági okokból. Igen, itt az egyházi énekeknél vagy adott dallamot, vagy csak nótautalást, itt a megváltunk szenvedése, ez azért nagyon érdekes, mert a tízbe, az előbb megmutatott tízbéhez dallamára írja ezt az egyházi éneket. Latinul, de hát érzékeny kifejezéseket, tehát a szerelem, a szenvedés, a Jézus iránti szerelem és szenvedés képeivel él. Itt a második toldalék, azért fontos, hogy itt már Stefan darabokat használ, de nem azt a zongora kísérletet írja le, amit Stefan ad közre. No, ez már a következő kézirat lesz, ami hozzáférhető. Erről ennek a nyomára egészen véletlenül bukkantam, Stefan vadászása, a Samung Dolce vadászása közben, ugyanis ugye szerencsére most már folyamatosan fölteszik a dalgyűjteményeket mindenféle internetes fórumra, honlapokra, de egyetlen magyarországi közgyűjteményben sem hozzáférhető. No és ennek a kutatása közben, most már megvan mind, de évekig tartott, amíg mondjuk a második kötet elérhetővé vált, és akkor, és ez is az internetnek köszönhetően, a székesfehérvári Szent István Király Múzeumnak a könyvtárából kijött egy találat, hogy ott Stefan található. És megkerestem őket, és kiderült, hogy ez versegi autográf, amit körbeadtam, de a gyűjtemény, vagyis másolata. Ez a Verebi Vég hagyatékban található, ugye ahol Spek János megfűzi szolgált, aztán később. Azt most nem mondom el, hogy szerintem hogyan került oda, tehát az a lényeg, hogy ott van Székesfehérváron. Ez 36 Stefan áriát tartalmaz, amit versegi az első és a második gyűjteményből másolt le. Tehát nagyon könnyen beazonosítható. Hogy mikor másolhatta ezt, nagyon sokáig fejtörést okozott nekem, mikor készíthette ezt a másolatot. A kéziratok összevetése és kézírás jellege alapján, és egyetlen egy icipici adat alapján arra a következtetéssel jutottam, hogy a versegély egyetlen egyszer járt Bécsben életében, 1786 nyarán, legalábbis császár Erelmér monográfiája szerint. Ő a páros rend feloszlatása után egy volt páros rendtársával júniusban kimentek, augusztusban viszont már itt van Egerbe az édesanyjánál. Máskor nem készíthette ugye igazából ezt a másolatot. Arról nem beszéltem, hogy amikor az 1781-es Parnassust csinálta, a második toldalék ugye zenei jellegében teljesen elült az előzőektől, illetve a kegyes olvasónak intézett bevezetőhez sem illeszkedik, tehát ott egészen más. A kézírás lejegyzése is nagyon hevenyészett, kidolgozatlanok a darabok, tehát ezt 1781 végén juthatott hozzá ott a Martényi grófék oktatása közben a darabunkhoz versegi, és tehát aztán elhelyezték őt Nagyszombatból, ezért maradt az egész félben. Mert ugye a Parnassus legvégén már csak ki van hagyva a dallamoknak a hely, megvan a fordítás, de arra nem volt ideje. Tehát ez viszont egy gyönyörű kaligrafikus másolat, tehát erre volt ideje, szépen az összes zongoraszólamok mindent egy az egybe átmásolt Stefántól. Tehát előkerült ez a kézirat, aztán ugye 94. decemberében letartóztatták, és ezután a fogságból van még egyetlen kézirat, egy nagyon fontos, amit 1795 és 96-ban a budai, majd a kufsteini fogságban írt össze. Ez az úgynevezett Uránia kézirat. Tehát ez a Stefan. Hol van? No. Ugye ez az a kézirat, amit bejuttattak, vagyis egy nyomtatván, az Uránia harmadik kötetje. Azért szeretném, csak nagyon rossz ugye a tinta minősége, hát amihez hozzájutott, fölhigították, ugye rosszul látszik. Versegi, mivel akkor nem volt ugye még papírja, és titokba írták, vagy dolgoztak, körbeírta, ezt használta kéziratként. Ez egy 8-adrét kötet, nagyon picike, ez hol van, hogy itt van, ez nagyon pici. És akkor minden övé oda van írva, itt most a Tirzishez címűt emelem ki, hogy 30-adik, tehát kétféle számozás van, a darabokat végig, és azon belül az énekeket, amit dallamon látott el, vagy tervezett. 30. ének, az áriát lásd, Stefán második rész, 7. darab. Tehát ilyen útautalásokat olvashatunk, nyilvánvalóan ott volt nála a fogságban a dalabom. A nóta ária felnyúz technikusokat, most bocsánat, tehát teljesen szinonimiaként használom, ugye, mert verseg is így úgy használja, a dallam helyett, tehát nóta vagy ária utalás, az dallam utalást akar. Tehát ez az uránia kézirat. Az elméleti, fontos megjegyezni, hogy versegén mindent elméletileg is kifejtett. Tehát a rövid értekezések a muzsikáról, vagyis a hat magyar énekek, az ugye a rövid értekezések a muzsikáról című tanulmányhoz csatolt példatárgyként működött. A magyar aglájához szintén egy hosszú bevezetőt írt, tehát a magyar aglája darabé szintén példatárként funkcionálnak. A végén ugye a vers nemeket különveszi, szépen leírja, hogy melyik milyen sortfajta, az is egy példatár a bevezetőhöz. 1793-ban kiadta Mi a poézis és ki az igaz poéta című kötetet, ezt is költeményes enyhelgésekkel, ebben nagyon-nagyon hosszú részben elmélkedik a helyes prozódiáról, ment az énekelt dalok prozódiájáról. Azt mondom, hogy itt ugye anyagi okok miatt nem valósulhatott meg az, hogy dallammal adja közre a költeményes enyhelgéseket, de a költeményes enyhelgések, ha a dallam nélkül adta is közre, az is egy példatárként funkcionált a bevezető tanulmányhoz. Az 1820-ban megjelent Egyházi Énekekről című tanulmányának a végén, ugye szintén ott van, abban megint kifejezetten a kötött ritmusrendről elmélkedik, hogy ez minden felett álló szükséges az énekekben, mert minden dolognak a lényege, minden szépség útfeje. Ahhoz is, ahhoz adta közre aztán az Euler által megzenésített három darabot. Tehát a pusztán ezekből a filológiai adatokból is levonhatjuk azt a következtetést, hogy szembetűnő, hogy versegi minden gyűjteményes, költeményes kötetét ilyen poétikai verstani tanulmányok példatáraként adta közre, kivéve a Magyar Hárfás, az 1807-es félbe maradt, ugye ez zongora kísérletes dalabom. Versegi Major Ervin állítás, ami nagyon régi természetesen, ez sajnos tovább öröklődik, hogy Versegi nem volt tanult muzsikus, ugye ezt a nyomtatványokból vonta le Major Ervin, és arra következtetett, az ismeretlen dallamokat Verseginek tulajdonította. De Versegi tanult muzsikus volt, de nem zeneszerző, tehát ez nagyon fontos elkülöníteni, hanem ő kiváló hárfás és énekes volt, illetve zenetanár, fogsága után rengeteget kellett tanítani a zenét is, ugye? Ezt is a levelezésekből tudjuk. És már a legkorábbi fennmaradt kézirattában épp a magyar versek prozódiájának megújítása miatt elhatárolódott a zeneszerzéstől. Akkor most sajnos a prozódiáját nem fejtegetem, mert arra nincs idő, hanem átugornék ahhoz, hogy honnan is volt ez a zenei ritmusbeli megszállottság a Verseginek. Én azt hiszem, hogy a korabeli egyházi páli zenei gyakorlatból indulhatunk ki, és nagyon erős hatást feltételezett. Ez nincs föltárva. No. Tehát a zenei működésében ugye óriási időtáblatokat kell átugranunk, mert 1786-ig párosként funkcionált, feloszlatják a párosrendet, és majd csak 1819-20-ban tér vissza egyáltalán a poézis műveléséhez, illetve ugye egyházi darabok írásához. Versegi kora elismert muzsikusa volt. A barátai és ismerősei mindenek előtt zenészként tartották számon, illetve ezt a tevékenységét emelték ki, hogyha róla beszéltek. Tehát a litterátus fő attribútuma mindenki számára a hárfa volt. A papi pályára készülő magyar fiatalember már egri szeminarista korában kitűnt zenei tehetségével. Bárdos Kornél kutatásaiból tudjuk, hogy 1475-77 között Egerben ő töltötte be a székesegyházi karnagy helyettesi posztját, az úgynevezett Prefectus Cantus vagy Magister Cantus tisztséget. Egy korabeli feljegyzésben az egri kispap gyönyörű citera játékáról találunk utalást. Ez szerint 1776. április 8-án Wagner József kanonok arany miséjén a székesegyházi zenekar muzsikált ahol idézett, a hallgatóság különösen élvezte a kütéra szokatlan hangjával kísért éneket, melyet a kitűnő kütéra játékos Verségi Ferenc maga szerzett és adott elő. Direkten nem citerálnak, olvastam, hogy az eredeti az latin idézett. A kütéra az pengetős hangszer, most itt lehet gitár, gitárhárfa, a lényeg az, hogy valamilyen pengetős hangszeren játszott Verségi, szokatlan volt a székesegyházi zenében, tehát nem hegedült, nem orgonált. Ebben a fejezésben számunkra az igen fontos, hogy szokatlan hangzású hangszerrel kísérte a saját énekét. Ez ugyanis a legkorábbi adat arra vonatkozóan, hogy Verségi rendkívüli módon vonzódott az új dolgokhoz. Itt egy 16 éves fiatalemberről van szó, de már ekkor kitűnik, hogy más szeretne. Ez, tehát ugye Verségit árfásként tartották számon, a későbbiekben is. Tehát ez bizonyíték arra, hogy Verségi korán sem a párosoknál kezdett zenét tanulni, de valószínűleg nem véletlen, hogy a magyar alapítású remeterendet választotta az Egri szemináriumból való távozása után. Elgondolkodtató, hogy a zeneszerető kispap éppen akkor távozott Egerből, amikor Eszterházy Károly püspök a kispapok zenei túlkapása miatt 1777-ben nem csak farsang idejére, de egész évben mindennemű hangszeres muzsikálást betiltott. Hát lehet, hogy véletlen egy versés, de nem gondolom. Verségi tehát nem feltétlenül azért hagyta el egy időre a papi pályát, mert belátta, hogy nem született erre a hivatásra, hiszen kevesebb mint egy év múlva, 1778-ban már ismét az egyház berkein belül, pedig a zenék képzésükről, illetve zeneszeretetükről is híres párosok között találjuk. És akkor itt Richterpán tanulmányra utalni, a párosokról való tudásomat tőle vettem. A párosok zenei képzése, illetve a rendnek az egyházzene megújítására való törekvése figyelemre méltó volt a korban. Természetesen az év nagy részében náluk is gregorián énekek szólaltak meg, de amit Verségi hozzáad ehhez a tudásunkhoz, hogy mit is művelhettek a pálosok, az is egészen figyelemre méltó. Verségi a pálos rendben olyan értelmiségi közeggel is találkozhatott, amely a modern gondolatokra, illetve ezek gyakorlati megvalósítására is nyitott volt. Ez pedig ugye a rendkívül, a modernitással minden tekintetben rendkívül fogékony Verségének zenei szempontból is fontos lehetett, hiszen, mint egy későbbi idézetéből nyilvánvaló, itt nem csak lehetősége nyílt a legújabb zeneelméletek és zeneesztétikák megismerésére, de a gyakorlati alkalmazásokra is példát látott. Tehát erről van az a mintegy 40 éve későbbi visszaemlékezés, tehát hangsúlyozom, hogy későbbi jóval, melyben a pálosok egyházi éneket megújító törekvéséről ír. Ez az Egyházi Énekről című tanulmányából így olvashatunk. Itt a népénekre jellemző pállandó előadásmóddal szemben a zenei ritmus és a rend szorosan vett megvalósításáról a következőt írja. Mária Nostré, hol Remete Szent Pál szerzetének noviciátusa volt, egy vasárnapi koncionátor, ki egyszer mind a plébániát is adminisztrálta, a részint új, részint kijobbított egyházi énekekre új melódiákat készített, melyek a muzsika törvényeihez voltak szabva, tehát már a szöveg is meg volt újítva, de a muzsika törvényeihez szabták, azaz metrumra, szorosan vett metrumra énekeltették. És a falu oskolájába a fiú és leány gyermekeket az orgonistának segedelmével, ki hasonlóképpen szerzetes atya és a noviciusoknak muzsikamestere volt, e melódiáknak taktus szerint való éneklésére oly szerencsésen megtanította, hogy kevés idő múlva a templomban az orgona mellett az egész népnek nagy lelki épülésével pontosan elénekelték. A többszöri hallás által e melódiákot az öregek is megtanulták, s minek utána a gyermekekből férfiak és asszonyok váltak, e szent énekek is szoros rendbe szedett daljaikkal együtt úgy terjedtek, hogy azokat a nép a világi énekek helyett már a házi és mezei munkáinál is örömmel zengette. Na most eltekintve a propagandát, hogy ez mennyire volt így vagy nem, a lényeg az, hogy szoros mértékre vett dallamokat tanítottak. Minek utána a tót néppel kevés idő alatt ennyire lehetett a dolgot vinni, nem tudom, mi okra nézve vethetnénk el reménységünket a magyar néppel való hasonló ügyekezetnek szerencsés kimeneteléről. És hogy ugye a magyar egyházi népének is hasonló módon megindulhasson, ehhez kereste Zellert, és ehhez csatolta a tanulmányhoz az énekeket. Tehát, bár mindenre természetesen ez Verseny már kiforrott esztétikai nézőpontból, mintegy azt alátámasztva emlékszik vissza, a leírásban az egész költői szemléletét meghatározó inspirációs forrásra bukkanunk. Ez szerint, ha fiatal pálosként a renden belül is találkozott a szoros szenei metrumra vett felsúlyítás problémájával, melyhez később Szulczer esztétikájában talált elméleti háttérre. A párosoknál az egyházi énekek divatos új dalammal való párosítása miatt már az 1770-80-as évektől napirenden volt a szövegek prozódiai megújításának kérdése, melyben a muzsikában jártas és tehetséges versegét valószínűleg hamar bevonták, vagy be akarták vonni a rendtársai. Efelől válik értelmezhetővé Verseny 1781-es kéziratának ugye a harmadik része, melyben a világi mulandóságról is más áltatos énekek foglaltatnak, melyek korabeli divatos dallamokra íródtak. Illetve erről tanúskodik Verseny első fennmaradt autográf kézirata, mely egy kreskainak címzett kottás énekeket tartalmazó válaszlevél. És itt az első levél, hogy amiben Verseny elhatárolódik a zeneszerzéstől. Nyilván affinitása sem volt hozzá, de azt gondolom, hogy világosan kifejti, hogy ennek esztétikai, vagyis illetve verstani megújítási okai vannak, hogy ő miért nem akar zenét szerezni. Az 1780. szeptember 17-én Nagyszombatban kelt írás válasz a kreskai ama kérésére, ez a levél elveszett, hogy a rendtárs szerezett dallamot Ányos Pál Reménység Remes, Reménység de hamar megcsalál kezdetű énekére, vagy legalábbis illesz-e valamilyen szerkezetileg hozzáillő melódiához a szöveget. Verseny a következő választal küldte meg a kért melódiát, itt ahol alá van írva, olvasni. Tehát megcsinálja, halogatás után visszaküldi, miért tudalkozunk. Az ária szomorú és igen lassú üdővel énekeltetik. Észre lehet mindazáltal abból venni, hogy sokkal tanácsosabb verseket áriára, mint áriát versekre szerezni. Hát Pálóczi is ezt mondta, tehát ezért általános volt a korban ez a hozzáállás a versújítás miatt. Éme az első rende az énekeknek, mely szépen eloszlatik a kottákra. De vegyük a harmadik vagy negyedik rendet, azokban már különfélik a szillaba osztály. Ugyanazért a szokkat szaggatni kell, ha ugyanazon áriára énekli az ember, és akkor jobbítást javasol, hogy ugye ki lehet cserélni a midőn szép klórison helyett legyen midőn a szép klóris. Utána mit ír Verseny? Kapcsolok ezen kívül egy új éneket is levelemhöz. A leveléhez csatolt új ének, először a Ányos dallam, vagyis Ányos szövegére írt dallam. Hát ez is egy verbumos. Ez az első, és aztán majd 1807-ben lesznek a többiek. Közben nincs. Ha versegén múlott, akkor nem írt verbumosra. Ez kifejezetten Kreskai kérésére írta, hogyha valóban ő írta ezt a dallamot, akkor vagy kompilálta, hát most keresni lehet a forrásokat, nem tudom. Később biztos, hogy nem írt már dallamot. Tehát Kreskai ez szerint Ányos énekéhez kérte. Nagyon fontos ugye, hogy magyar dallamot kért Kreskai, hogy minden tekintetben a magyaros vershagyomány versújítás híve volt. És akkor most sajnos a verbumosról nincs idő, de itt már ebben igen sokat mondó az, hogy Verseny teljesítette az idősebb szerzetes kérését, nyilván nem is tehetett mást, de igen sokat mondó, hogy Ányos éneke mellé gyorsan csatolt egy új, a saját kedvére szerzett érzékeny klasszikus áriára írt darabot. Nyilván célzott ki. Hoppá. Itt van. A Venus Panassi Vulcanus ellen. Ez a Parnassusban a második részben megtalálható, tehát később újra lejegyezte. Ugye ez 1780-as, Parnassusban van 81-es. Igyekszem. Ezt a Tehát a Kreskainak hit levél a többi kézirattal egybevetve is jól mutatja a fiatal belsőmű zenei tájékozódásának irányát. Tehát még ha nagyon finoman is, de ugye elhatárolód a kettő is más, küld egy másikat is Kreskainak, illetve szerepét a páros közösségen belül kijelent, hogy ő nem szeretne többet dallamokat szerezni, mert ugye fontosabb számára a versújítás. Ezt a gyakorlatot, vagy célt tükrözi a 1981-es Parnasszus harmadik része, ami sajnos most körülbelül át fogok ugolni. Ez 18 számozott magyar nyelvű éneket tartalmaz. Talán rontottam, itt látszanak a dallamutalások, Address Concert 10B, tehát itt, hogy milyen dallamokra, tehát a Heroida dallamára írja, illetve Oldest Mädchen Stefan dallamokra, ezek Stefan dallamok. A kézírást azért emeltem ki, látszik, ez a második oldalékra jellemző sötétebb tinta. Ugye kicsit más az írás is, meg a tintakép, tehát az a lényeg, hogy amikor kezébe kerültek Stefan dallamai és Haydné, akkor ugye azokat adta meg Muta utalásnak.
No, itt már kicsit tovább kell menni. Tehát sajnos akkor ezt mert versegi alkotói szövegírói módszeréről szeretnénk még akkor az utolsó percben néhány dolgot. Tehát a Parnasszusra alapvetően itt a harmadik részben még jellemző volt az egyházi énekek világa dallammal való párosítása, sőt az érzékeny szerelemről szóló világi dal toposzkészletét sokszor minden probléma nélkül emelte át a Jézust imádó szerelem mintázatába. Tehát nagyon szépen végigkövethetők összehasonlítva a szöveget. Ebben zenei szempontból azt gondolom, hogy az egyházi kvázi gyakorlatot követte, illetve ez azt jelenti, hogy új metrikus dallamokra szeretett volna írni énekeket mindenféleképpen. Természetesen elsősorban azért, mert nem volt lehetőségre másra. Nem szeretett vagy nem akart komponálni, és nem volt zeneszerző, magyar nyelvű zeneszerző kéznél. Jóval később azonban, amint egy 40 év múlva írt egyházi énekről című tanulmányában, élesen elhatárolódott már ettől a gyakorlattól. Igaz, hogy mindenek előtt az egyházi szolgálatok során szokásban lévő világi dallamok időmérték nélküli, ritmustalan éneklési gyakorlatát ostorozta, mely a szív elérzékenyítésére, és így abban szent indulatok gerjesztésére is teljesen alkalmatlan. A tanulmány végén a világi dallamok használatát is általánosan elutasította már, tehát ugye ez egészen élete végén volt, és Horváth János püspökkel együtt dolgozva írták a tanulmányt. Azért utasította el, mert nézete szerint ezek a csendes emlékezésnek ellentmondanak. Ennek megfelelően élete végén az egyházi énekeihez ugye már nem ismert világi dallamokra szerezte, hanem keresett egy komponistát. Hát, hogy is mondjam, rengeteget küzdött azért, hogy megfelelő komponistát találjon. Zeller Józseffel a kapcsolata egyébként a levelezés alapján korábbról adatolható. 1811-ben van egy olyan adatunk, amikor Prónai Lacikának volt a nevelője a versegi. A anyukának írja, hogy megvolt a nagy szülinapi parti, puli, és oda meghívták Zellert is. Nagyon tetszett mindenkinek, ő ott énekelt, a kapucinusok szakálláról valami vicces nótát, és nagyon tetszett Lacikának is. Tehát, hogy Zeller 1811-ben Prónaikkal együtt volt versegi meghívására, vagyis Prónaiknál. Tehát, hogy mikor, ennél több adatom nincs róla, de ennyit tudunk. De nagyon fontos hangsúlyozom azt, hogy ezek nem egészen utólagos megzenésítések, mert hogy érdekes átmenetet képeznek a kétféle alkotásmód között. Versegi ugye esztétikai okokból zeneszerzőt keresett, de nem adott teljesen szabad kezet a komponistának. Olyannyira nem, hogy a számára fontos ritmust, ugye mindig a ritmus volt, meghatározottan megszabta. Ezt két dologból tudjuk, egyrészt a Horváth Jánossal folytatott levelezésében vannak erre utaló mondatok, másrészt pedig fennmaradt egy töredék, mert sokáig nem tudtam hová tenni, de a levelezés végigolvasása után megvilágosodott, hogy mi is ez a töredék. A Keresztmár függőnek című, most oda lakozok. Ennyi. A Keresztmár függőnek nézd bűnös sebeit. És akkor olvasom, hogy
mit írt Versegi Horváth Jánosnak, a veszprémi püspöknek. Zellernek a honoráriumot 1820-ban írta, a napokban elviszem, és a magyar Szabát Mátár énekemből az első strófát szokott muzsikabéli utasításaimmal együtt, hogy reál, szép áriát csináljon.
Látjuk, a szavak megvannak a jelentések számozva, és itt van a muzsikabéli utasítás.
Még egy ilyen idézet van. Zeller aztán elment Esztergomba, Versegi minden keresett mindenféle komponistát, nem talált, de a 22-ből van még egy adat, hogy még ekkor is próbálkozott. Az új áriáról tanácskoztunk Ságival, ki valóban egy oly jó kiadó tanácsadásra fakadt, melyet helyben nem hagynom lehetetlen. A veszprémi régenszkori igen derék hangszerző játékos emesterségben a basszista is, ki főtisztelendő úrnál lakik. Ezek, ha magyarul nem tudnának is, az ide függesztett írásom szerint könnyen elmehetnek rajta. Zeller is így utasítás mellett dolgozott. A ritmus nem adta ki a kezéből soha versegét. És akkor záratként, amivel indítani szerettem volna, de hát ugye ez a humanisztikus képre sajnos nincs, de az egész filozófiai hátterét maga leírja. Idézett ezzel, nem? Ez is az Egyházi Énekről című tanulmányából származik, ezzel mindent elmond. A históriában feljegyzett tapasztalások is bizonyítják, hogy mennél előbbre megy valamely nép a muzsikamesterségben, annál bizonyosabban és világosabban nevelkedik benne a szívnek érzékenysége, s a vele összekapcsolt és nemes karaktereket szülő humanitás is. A muzsika tudni illik, szoros rendre szoktatja az üdőmérték által az embert, mely minden egyik foglalatossága ira is, bármely érezhetetlenül, de minden bizonnyal szerencsésen kiterjed. A rend pedig nem csak minden érzékenyítő szépségnek a kútfeje, hanem amint a Deák mondja, anima rerum, minden dolognak, minden munkának, lelke is egyszer mind. Köszönöm szépen!